legalább hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szólhatnánk. A Mózes első könyve negyedik részéből az első 15 versből így szól hozzánk Isten igéje. Azután Ádám a feleségével Évával állt, aki terhes lett, megszülte Kait, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét Ábel. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az első szülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr áltekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvére? Kain azt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzá a földről. Most azért légy átkozott, eltaszítva arról a földről, amely megnyitotta száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kain, kétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rá talál. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei atyánk, bűnvallással valljuk meg, hogy olyan sokszor vétkeztünk ellened, és vétkeztünk egymás ellen is. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal és urasztással is. Kérünk szépen, bocsáss meg azt a bűnünket, amikor a szavaink ölnek, a legközelebbik, a felebarátot, a családtagot pusztítják. Kérünk szépen, bocsáss meg azt, amikor a magunk bajáért a másikat okoljuk, és kérünk szépen, segítsd, hogy egymásnak meg tudjunk bocsátani, tiszta szívvel élhessünk. Kérünk, Urunk, teremts bennünk tiszta szívet, és add, hogy neked szentelt lélekkel a te akaratod szerint tudjunk élni. Könyörgünk hozzád, Szent Lélek, Úristen, jöjj ma közénk, szentelj meg bennünket. Szólj hozzánk a te igéddel. Kérjük szépen, munkálkodj bennünk, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. És a megszentelt életünkkel dicsőséget hozzunk a te nevedben. Ezért kérjük és könyörgünk, Úr Jézus Krisztus. Jöjj közénk. Szentelj meg ma bennünket. És tedd világossá a számunkra, hogy mit akarsz az életünkkel. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És az ige hirdetésre készülve a 757. dicséretünk első versét énekeljük el. 757. dicséretünk első versét, és akkor nagy Izabellát kérem, hogy a adventi koszorunk két gyertyát gyújtson meg. Advent második vasárnapja van, két gyertyát gyújtson meg. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk, a zsidókhoz írt levél 11. részének a 4. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holtak után is beszél. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy sorozatot kezdtünk el a hitősökről a zsidókhoz írt levél 11. része alapján. A második generációról van szó ebben a történetben. Ádám és Éva két gyermeke, Kain és Ábel. A kezdetekhez képest egy hosszabb fejlődési folyamat telt el. Nem tudjuk, hogy mennyi év, nem is erről van szó, hanem arról, hogy az a bűn, amelyik Ádám és Éva életében azt jelentett, hogy fellázadtak Isten ellen, és egymással szemben is szeretetlenek voltak, a gyerekeik életében elhatalmasodott, és a gyermekeik már kezet emeltek egymásra, és már vér folyt a családjukban. Bemutatja a Biblia, hogy hogyan hatalmasodott el a bűn a Földön. Nem kapunk el világos feleletet az igéről, hogy honnan tudta meg Kain, hogy Isten nem tekintett az ő áldozatára. A Biblia magyarázók azt mondják, hogy ennek egyetlen egy oka lehet, mégpedig az, hogy nem termett a Föld eleget. És ebből következtetett arra Kain, hogy Isten megmondta tőle az áldozatát. Az ókorban pedig szokás volt, vagy nagyon régen az ókor előtt szokás volt, hogy embervérrel öntözték meg a földet. Erre gondolt Kain is. Erre utalhat, hogy a Károlyi fordításunkban még ki is emeli, hogy kihívta a mezőre a testvérét Ábel, és ott a mezőn ütötte agyon, hogy embervérrel öntözze meg a földet, és így tegye termékenyé azt a vidéket. Isten azt kérdezte Kaintól, hogy hol van a te testvéred Ábel, mit tettél vele? Kain megpróbálta elhárítani a választ. Örök emberi viselkedéshez. Nem én vagyok a felelős, mikor az ember nyilvánvalóan tudja, hogy mit tett. Az Úr pedig azt a büntetést szabta ki Kainra, hogy el kellett hagyni az Úr színét, el kellett hagyni azt a földet, ahol él az Úr színe előtt, és el kellett menekülnie. Nagyon megrettentettől Kain, azt mondta, hogy nagyobb az én büntetésem, mint amit el tudok hordozni, hiszen bárki rám talál, agyonüt. Nagyon sok esztendő keresztül gúnyolódtak a keresztényekkel, és azt mondták, hogy hát nem veszik észre, hogy a Bibliában egy ellentmondás van. Hát ha Ádám és Éva két gyereke, Kain és Ábel, Kain agyonüti Ábelt, akkor ki lehet az, akitől félnie kellett Kainnak? És ha elmenekült az Úr színe előtt Kain, akkor hol talált magának feleséget? És mindig úgy tették fel ezt a kérdést nekünk, mintha akkor olvasták volna a Bibliát, és csak ők tudták, hogy itt valami nehezen megmagyarázható dolog. És sokáig az ember arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Biblia szentíró, a Biblia írói tudták ezt a nehéz kérdést, annak ellenére nem javítottak bele a Bibliába, hanem elfogadták, hogy Isten szavát nagyon sokszor nem értjük, de ha nem értjük, akkor a leghelyesebb megvárna, míg a Szentlélek világossá nem teszi a számunkra, hogy mit akar jelenteni Isten igéje. Nem tudom, hogy a testvérek október első hétvégéjén figyelték-e a híreket, ebben az évben október első hétvégéjén. Akkor adták ki a kémiai élettani Nobel-díjakat. Egy Lipcsében élő svéd kutató, nem töröm ki a nyelven, hogy megpróbáljam a nevét kimondani, kapta ezt a Nobel-díjat, mégpedig azért, mert egy nagyon különös kísérlet sorozatot végzett el több mint 30 éven keresztül. Mégpedig egészen pici emberi csontokból, történetesen egy fog mintából meg tudta határozni a több tízezer évvel ezelőtt élt embereknek a genomjait. És sikerült meghatároznia a neandervölgyi ősembernek a genomjait, és még ezen kívül ő tudott egy új perec csontból és egy fog csontból beazonosítani egy másik emberfajt, mind a kettő, mind a neandervölgyi, mind pedig ez a másik emberfaj különbözik a homo sapiens sapiens-től, tehát a mi őseinktől. És ez a kutatás néhány egészen világos dolgot mondott meg az emberiség számára. Először is az, hogy a neandervölgyi emberből körülbelül egy olyan néhány százalék gén a mi gén anyagunkban is benne van. Ezt eddig nem tudtuk. Eddig mindenki úgy képzelt el, hogy volt egy ősember, aztán fejlődött, és folyamatosan
fejlődött az emberiség. Nem erről van szó, hanem arról, hogy valahol élt a neandervölgyi, akinek más a génállománya, megint valahol élt a homo sapiens sapiens, tehát a mi őseink, azoknak is más a génmintája. De hát emberek vagyunk, összetalálkoztak a maguk szokása szerint. Házasságot kötöttek, gyerekük született, és képzeljék el a testvérek, hogy a gén minta benne marad az emberben évszázezredeken keresztül. Ez volt az első hatalmas felfedezés. A második felfedezés, amit már egy kicsit korábban, 2-3 évvel ezelőtt nyilvánosságra hoztak, hogy akiknek a génjeiben benne van a neandervölgyinek a genomja, az nagyobb veszéllyel néz szemben a koronavírus járvány idején. Mert valami miatt a szervezete kevésbé ellenálló az ilyen vírusfertőzésekkel szemben. Miért mondtam el ezt a Nobel-díjat ilyen részletesen? Azért, mert most már ennek az alapján értjük és tudjuk világosan, hogy miről lehetett szó a Bibliának ebben a történetében. Arról, hogy amikor Isten megteremtette a homo sapiens sapiens, akkor már a Földön élt egy másik emberfaj, aki kipusztult. De a génjeik valahogy megmaradtak bennük az összeházasodás kapcsán. És nyilvánvaló, hogy tőlük rettenhetett vagy. És ez az oka annak, hogy azt mondta az Úrnak, hogy hát bárki rám talál agyonüt. És az Úr pedig egy jelente Kainra, hogy senki agyon nem merjen ütni Kainra. A Bibliának nincs szüksége arra, hogy a tudomány alátámasza és igazolja. Ugyanis mindig elmondjuk, hogy a tudomány az fejlődik. Hogy fejlődik? Nem is szabad ezt a kettőt összekötni. Nem azt akartam mondani az előbb, hogy biztos, hogy így történt. Csak elmondtam, hogy így is történhet. Ez egy lehetséges magyarázat, hogy miért kellett Kainnak félnie. Azért mondtam el, mert olyan sokszor hallottam fiatal lelkészként, hogy nevettek a Biblián, és azt mondták, hogy hát hogyan lehetséges, hogy ki volt akkor Kainnak a felesége. Istennek legyen hála, hogy napjainkban már létezik természettudományos magyarázat is. De lehet, hogy 10-20 vagy 100 év múlva más megoldása lesz ennek a nehéz kérdésnek. Nem tudjuk. De egy megoldást látunk, így történhet. Ez a mai természettudományos magyarázat szerint is logikusnak, értelmezhetőnek mondható. Amikor az Úr megkérdezte Kain, hogy mit tettél, akkor azt mondta Kainnak, hogy Ábel vére az égre kiállt. Nyilván azt jelentette ez az Ószövetségben, hogy bosszúért kiállt az égre. Ha valaki embertől, akkor annak szembe kell néznie azzal, hogy Isten számon kéri ezt a bűnét. A zsidókhoz írt levélben viszont már egy pici más ennek a mondatnak a jelentése. Úgy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Ábel még a holtak után is beszélt. És arra utal, hogy Ábel hithősként egy bizonyságtevő volt, aki mindig Isten akaratát hirdette. És őt megölhették. De akkor is valahogyan az élete egy bizonyságtétel maradt, és amit mondott, az is bizonyságtétel volt. Vannak emberek, akiket bántalmaznak, és ezek az emberek bosszúért kiáltanak. De aki hithős, akinek Isten hatalmas erővel munkálkodik az életében, az akkor is hithős marad, amikor bántalmaznak, amikor szenvedéseket kell elhordoznia. És ilyenkor nem bosszúért kiáll, hanem a szenvedésével, gyakran még a holta után is beszél. És az életében világító fáklyaként utat mutat az élő Istenhez. Ismerek a mai világban is olyan hívő embereket, akik az egész életükkel, az örök életről és a bűnbocsánatról tesznek bizonyságtételt. És ismerek olyan valakit, aki már nagyon-nagyon öreg volt. Amióta ismertem őt, mindig ágyhoz kötött beteg volt. De ott a beteg ágyon is csodálatos módon bizonyságot tett az élő Isten szeretetéről. És amikor meghalt ez az illető, a család tagjai sírva mondták, hogy vajon mi ilyenek tudunk majd lenni öregen. És ugyanúgy fogunk-e tudni azzal, ahogyan elmenünk, és azzal, ahogyan a betegágyunkon élünk, bizonyságot tenni az élő Istenről. Egy beszédes élet. Valaki úgy élt, ahogyan hitte az evangéliumot. És mivel egy szeretetteljes kapcsolata volt Krisztussal, ezért a betegágyon is belekapaszkodott Krisztusba. És a hitével előtt merített Krisztusról. És nem a betegségéről beszélt mindig, hanem Krisztusáról, és a Krisztusával való szeretet kapcsolatáról beszél. Vannak hívő emberek, akik a holtuk után is beszélnek. És ha elmennek erről a földi életről, akkor is mindenki azt mondja, hogy valami áldást hagyott maga után. Nagy ajándék, hogy vannak ilyen ábelek ebben a mai világban, Isten áldott emberek, akik a holtuk után is arról beszélnek, hogy Istenéi voltak, Istentől kaptak áldást, és áldást hagytak maguk után a többi emberek. Hogy mondjak el még egyszer egy illusztrációt, velem történt meg a dolog, többet már nem mondtam. Egyszer volt egy atyánk a lakásunkban, és ünnepi alkalmakkor megnyitottuk a gyertyákat, és képzeljék el a testvérek, hogy ez a gyertya úgy égett el, hogy mindig folyt le róla egy kicsi biasz. És valahogy úgy folyt le a biasz, csak az egyik oldalán, hogy egy angyal szárnyat jelképezett. És ahogy csontig égett a gyertya, ez az angyalszárny nagyon szépen kiformálódott, de középen a gyertya teljesen csak kiégett. És a mellettől, a mellette lévő angyalszárny egészen csodálatos lett, olyan lett, mintha ott valóban tollak lennének. És egy szép szimbólum alakult ki bennem, hogy ilyen minden hívő élet, amelyik elég az Isten oltárán, mert elvégzi azt a küldetést, amit rábízott az élő Isten. Nem egy csont marad utána. Nem egy megsemmisült, elégett élet, hanem egy angyalszárny maradott. Amit így mond az igény, hogy még a holta után is beszél. És amikor a családtagok összejönnek és beszélnek róla, akkor azt mondják, hogy egy angyal járt közöttük, aki még a betegágyon is bizonyságot tett az élő Istenről, aki őt megerősítette. Hadd kérdezzelek benneteket, testvér, miről beszél a te életed? Miről beszél az életed? Mi az, ami a holtod után is beszélni fog? Ami itt marad belőled? Áldásként a többiekhez. Nagyon sokaknak az élete a mindennapi munkáról beszél. Eljönnek bejelenteni a temetést, megkérdezem, hogy milyen volt a kedves halott, aki meghalt, hogyan játszott a családdal, amikor a gyerekek kicsik, amikor önök kicsik voltak, hogyan beszélgetett, meséljenek egy kicsit róla. Csak elgondolkoznak és azt mondják, hogy mindig dolgozott. Beszédes élet. Mindig dolgozott. De arról beszél ez az élet, hogy gyerekem dolgozni kell. De vajon beszél-e az életünk az Isten szeretetéről? És amikor eljönnek bejelenteni a temetést, akkor azt fogják-e mondani a te életedről az utódaid, hogy egy angyal járt itt közöttünk, aki értünk elégett, és egy áldást hagyott maga után. Lehetséges, hogy valaki a holta után is beszéljen. Ábel élete ilyen volt. Kávin azt mondta, hogy Ábel áldozata csak is azért volt becsesebb, mint testvéréjé, mert hit által megszentelődött Ábel. Ez lehetséges. Lehet a hit által megszentelődni. Pontosabban így mondom, hogy megszentelődni csak a hit által lehet. És megszentelt életet csak akkor élhetünk, hogyha személyes kapcsolatban vagyunk az élő Istennel. Hadd tegyek fel egy kérdést. Mi keresztények azt valljuk, hogy egyedül Jézus Krisztus által van üdvösség. És hogy más név által senki nem üdvözülhet, csak Jézus Krisztus által. Akkor Ábel, ez a hithős, aki még a holta után is beszélt, hogyan üdvözülhet, hiszen ő Jézus Krisztus előtt élt sok-sok évszázadon. Hogyan üdvözülhetett Mózes, aki szintén Jézus előtt élt? És hogyan üdvözülhetett Ábrahám? És hogyan üdvözülhetett Énok, akiről az egyik elmúlt alkalommal beszéltem, hogy Istennel járt és Isten magához vette? Hogyan üdvözülhetnek azok, akik Jézus előtt léptek? Nagyon sokan keresztény emberek azt gondolják, hogy valami kizárólagosságot hirdet a kereszténység. Valami olyat, hogy csak mi keresztények üdvözülhetünk, aztán más senki. Pedig erről szó sincs. A napokban olvashattuk a sajtóban, hogy Németországban letakarták azt a feliratot, amelyik az egyik dómnak a tetején volt, hogy nincs más vér által üdvösség, csak Jézus Krisztus által. Azt mondták, hogy ez egy olyan kirekesztő. Egy multikulturális világban, ahol nem csak keresztények élnek, ilyet nem szabad kérni nyilvános tereken. És letakarták. Hadd mondjam, hogy ilyet azok beszélnek, akik nem értik, hogy a Biblia mit akar tanítani. Soha nem mondta azt a Biblia, hogy például azok a hithősök, akik zsidók voltak, Jézus előtt éltek, azok nem üdvözülhettek volna. Soha nem mondta ezt a Biblia. Ábrahám is természetesen, hogy üdvözülni fog. Mózes is. Énok is. Ábel is. Nem mond ilyet a Biblia. És azt sem mondja a Biblia, hogyha valaki Kínában él, és nem hallott Istenről, vagy Afrikában él, és nem hallott Istenről, hogy az ne üdvözülnek. Soha nem mondott ilyet a Biblia, nem is tanítottunk ilyet butaságokat. Majd a jövő vasárnap, ezt nagyon részletesen el fogom mondani, most csak egy mondatban utalok rá, jövő vasárnap elmondom részletesen. Mi azt tanítjuk, hogy az üdvösség Jézus Krisztus által van. És attól, hogy valaki nem tudott Jézusról, az is csak Jézus által üdvözülhet. Jézus szerezte meg a számunkra a kegyelmet, a nagy szabadítást. Pontosan olyan ez, mintha valamelyik repülőgépen egy óriási nagy veszély van, és a repülőgép valamelyik vezetője ezt a veszélyt el tudja hárítani, a vezető által szabadul meg minden utas. Az is, aki semmit nem tud a vezetőről. De csak a vezető helyreállása és hősiessége által szabadulhat meg. Ezt kérdettük mi is. Csak egyedül Jézus Krisztus által van az üdvösség. Az ő vérét kiontották nagy pénteket. A golgotai keresztre feszítették. Ezáltal van szabadultunk az Istenhez. Ő szerezte meg a szabadulásnak a lehetőségét. Ha ő nem hal meg a golgotai keresztre, a legjobb, a legbecsületesebb, a legtisztességesebb ember sem üdvözülhetne. De mivel ő meghalt értünk a golgotai kereszten, ezért szabad utat nyitott az atyához. És mi, akik ismerjük az Istent, hallottunk Jézus kegyelméről, ha hiszünk benne, akkor üdvözülni fogunk. Ha visszautasítjuk ezt a kegyelmet, mert visszautasítottuk, akkor elveszítjük azt. De ez teljesen más, mint az, hogy valaki nem hallott róla. Itt a visszautasítás a bűn. Az, hogy valaki vállat rándít, és azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Ha valaki így gondolkozik, akkor annak az embernek az útja elidegenedik az Istentől, és nem számíthat a mindenható kegyelmére. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, szeretnénk mi is olyan életet élni, mint az a testvér, akiről beszéltem itt az igében, és a hosszú betegségében is erősíteni tudott másokat. Szeretnénk mindnyájan, hogyha ilyen életünk lehetne, ilyen áldott életünk, olyan, amelyik még a holta után is beszél. Köszönjük neked a mai világunk hithőseit, és kérünk szépen, hogy tégy bennünket is hithősökké. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Könyörgünk az egészségügyben dolgozók. Kérünk szépen, hogy adj erőt mind a betegeknek, mind az értünk dolgozóknak, hogy helyt tudjanak állni a maguk élethelyzetében. Könyörgünk hozzá, mennyei Atyánk, a mi népünkért. Kérünk szépen, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy minél többen hitre jussanak. És kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik az országunkat vezetik a parlamentben, hogy bölcse, neked tetsző módon megtalálják a jó irányt. Könyörgünk hozzá, Urunk, a hittanosainkért, a hitoktatásért, a hitoktatónkért. Kérünk azt, hogy történjen minden a hittanórákon, a te akaratod és a te áldásod szerint. És így könyörgünk hozzá, Urunk, hogy tarts meg bennünket ebben az adventi időszakban, és az, hogy mindent a te dicsőségedre tudjunk elvégezni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy is a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerint lelkűségetek ismert legyen, minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel szíveteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.